A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na hát itt van velünk otthoni stúdiójában Várkonyi Gábor autós szakértőnk is. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Apám, hát neked penge éles hangod van, még jobban tolod, mint én, hát gratulálok. Hát nézd már, meg nekem is ide szereltetett a kántor mindenféle, de hát vajmi keveset ér. Na mindegy, hát aki profi, az ebbe is profi, igen. Na, köszöntünk itt a virtuális stúdiónkban. Figyelj, hát kezdjük, mert nagyon sok témánk van. Én azt hittem, hogy Fiat Chrysler PSA fúzió ügyben minden el van boronálva, aztán megy a maga útján a dolog.
Hát azért sejthető volt, hogy egy ilyen hatalmas iparágat megrázó sok kapcsán azért valaki majd megpróbál valamit újra tárgyalni, de hát nem is egészen pontosan erről van szó, ugyanis a felek azért egymással megegyeztek, abból nem akarnak visszahúzódni, ami az eredeti megállapodás, csak az eredeti megállapodás tartalmaz egy olyan kitételt, vagy egy olyan dolgot, amit jelenleg politikailag elég nehéz közvetíteni, hogyha közben a másik kezeddel akarsz valami pénzt kérni az államtól, hogy megsegítsen. Arról van ugyanis szó, hogy a fúzió kapcsán mind a két cég a részvényeseknek kijönt több mint 1 milliárd eurónyi osztalékot. Osztalékot kijönteni, és közben állami segítségért kuncsorogni, idézőjelben, az nem az a felállás, amit szerintem politikailag könnyű átvinni jelenleg, ugyanis Németország is, Franciaország is jelezte már, illetve Németország és Franciaország kormánya is jelezte már, hogy nem tetszik nekik az a felállás, hogy több autóipari cég, beszállító elkezdte az osztalékokat kifizetni, és közben egyébként sorba állt azért, hogy valami megsegítést kapjon a kormányoktól. Ez így valószínűleg ebben a formában nem fog menni. Tehát a Fiat, illetve a Peugeot megfelelő képviselői, tehát a PSA és az FCA megfelelő képviselői most abban a dilemmában vannak, hogy hogyan éljék túl a következő időszakot úgy, hogy ne kelljen semmit újra tárgyalni ebből az egészből, tehát minden menjen a maga rendje és útja és időpontjai szerint, de közben ne maradjanak ki adott esetben egy állami segélyprogramból, mert ez nyilvánvalóan egy versenyhátrányt jelentene nekik. Tehát,
Gábor, melyik állam berzenkedik az osztalékfizetés ellen? Az, amelyik egyébként a segítséggel tömné ki az újonnan létrejövő céget? Tehát a franciák?
A franciák és a németek, de alapvetően nem a PSA FCA kapcsán, hanem a jelenség kapcsán, ami tapasztalható az autóiparban. Tehát az, hogy mondjuk a Volkswagen is, meg mit tenni, a Porsche is, meg mindenki elkezdte szépen kijönteni a megfelelő pénzeket. Ez már akkor tetemre hívta a politikai hozzászólókat, amikor ez még csak elkezdődött. Előrevetítve azt, hogyha ez így marad, akkor nehéz lesz eladni az embereknek azt, hogy egyébként közben meg adófizetői pénzzel segítsék ki az autóipar képviselőit, és ebbe a keresztűzbe kvázi véletlenül szaladt bele ez a sztori, amiről most itt beszélünk, tehát az, hogy a két cég egyébként egyesülne egymással. És hát valóban tényleg nehéz lenne ezt elmagyarázni. Az egy nagyon jó kérdés, hogy európai politika EU szinten mikor ad egy konkrét direktívát arra, hogy hogyan kívánják, vagy meg kívánják-e egyáltalán segíteni, vagy akarnak-e valamit könnyíteni, tehát hogy tesznek-e bármilyen lépést abba az irányba, hogy az autógyártók kapjanak valamilyen segítséget, vagy a piac kapjon egy olyan nem tudom, indító ösztönzőt, hogy újra helyreálljon a rend, vagy egész egyszerűen hagyják az egészet úgy, ahogy eddig. Én erre nagyon pici esélyt látok, tehát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, vagy Ázsiában, vagy bárhol látunk majd valamilyen vásárlást ösztönző politikai oldalról, költségvetési oldalról az autóiparba öntött pénzeket jelentő, túlélést elősegítő segítséget Európában, meg azt mondjuk, hogy akkor minden marad így, ahogy eddig. Uh-huh. Miközben egyébként Európában azért nagyon csúnya számokat látunk, szóval azt is tegyük hozzá,
igen,
hogy...
Igen, erre kell egyébként ez a segélyösszeg, amiről beszélgetünk, vagy ez amúgy is kellene, hogyha világon semmi nem történt volna így vírusügyben?
akkor nem kellene semmi, tehát akkor senki nem várna el semmit. Ez abszolút ennek a mínusz 70-80%-os hirtelen soknak, illetve a több hetes leállásoknak köszönhető, illetve annak, hogy ez mennyi pénzt éget el az autóiparban a semmi.
Nem, most úgy kérdezem, hogy a Fiat Chrysler PSA konglomerátum piacilag életképes? Tehát azt nem kellett volna egy kicsit meglökni?
Nem, meg hát ilyet nem is tehet, ugye, se az Európai Unió, se más. Ez mélységes,
hát azért a franci, én ezt értem, de a franciáknál azért volt precedens az ellenkezőjére. Azt valahogy kilobbizták az Európai Uniónál is, nem is olyan régen ráadásul.
Erre azért maliciózus módon lehet, hogy azt mondanám, hogy amit lehet a franciáknak, azt nem lehet a magyaroknak a maléval.
Ne viccelj már! Közben érkezett egy nagyon jó üzenet neked. Uram, ebben az autóban majd úgy érzi magát, mint otthon. Akkor inkább mutasson valami más márkát. Írja a kedves hallgató, hogy lehet, hogy és ezzel kapcsolatosan az, hogy hány használt autó vár gazdára. Szerintünk jelentős túltermelés van, nem kell őket támogatni, írja az egyik kedves hallgató.
Hát akkor emlékeztetnék mindenkit még egyszer arra, hogy közel 14 millió munkavállaló van az európai autóiparban, és mindenki mást is támogatni fognak. Tehát az Egyesült Államokban és Kínában is lesznek megfelelő programok erre. Szerintem arról kellene inkább valami fajta értelmes társadalmi vitát folytatni, hogy ezt a támogatást, ezt milyen formában szeretnénk, mert mondhatjuk azt is, hogy nem támogatjuk őket, és akkor támogatunk 14 millió munkanélkülit, hogy az egyik végletet mondjam, meg mondhatjuk azt is, hogy itt az alkalom, meg a helyzet, meg a lehetőség arra, hogy gyorsítsuk például az autóiparnak vagy az autóparknak a zöldebbé válását. És igazából ugye ez itt a nagy kérdés, hogy vagy a CO2 kibocsátással kapcsolatos szigorú feltételeket kellene mondjuk egy évvel elhalasztani, ez az egyik lehetőség, semmelyik mellett nem fogok érvelni, csak elmondom, hogy körülbelül mi a helyzet. Tehát vagy ezt dobták be egyesek, vagy azt, hogy maradjon minden a régiben a szigorúság, tehát a CO2 kibocsátás szempontjából, ugyanakkor kössék az állami ösztönzőket, vagy az adókedvezményeket, vagy bármit, amit az autóvásárlás kapcsán az európai állampolgárok igénybe vehetnének, ahhoz, hogy zöldebb, tehát plug-in hibrid, vagy teljesen elektromos autót, vagy adott esetben alacsony CO2 kibocsátású első égési motoros autót vásároljanak az emberek, különben az egésznek ugye nem sok értelme van.
Uh-huh. Nagyon szép csendben átteveztünk talán a következő témára, ez meg a roncsautó prémium. Ez is lehet egy mentőöv, nem?
Hát ez volt ugye 2009-ben a nagy mentő. Gyakorlatilag minden nyugat-európai országban volt valami hasonlatos program. Ugye a németeknél volt a legnagyobb darabszám szerint, de az olaszoknál és a franciáknál is, meg még a briteknél is voltak ilyen jellegű, nagyon komoly beavatkozások a normális piaci logika ellenében, oly annyira, hogy például a 2009-es évben a teljes német új autó eladásnak közel a fele az roncsautó prémiumos autókon keresztül lett értékesítve, tehát majdnem 1,6 millió autó vásárlásához járult hozzá az állam, ami akkor azért kisegítette az autóipart. Hangsúlyozom egyébként, hogy nem a német autóipart, mert akik mondjuk akkor tudtak autót vásárolni maguknak, azok jellemzően pont azok a vásárlók voltak, nagy részt azok a vásárlók voltak, akik egyébként nem feltétlenül vásároltak volna új autót, és inkább az olcsó importautókat vásárolták meg Németországban is. Tehát az világosan látszott, hogy az olaszoknak, meg a franciáknak, meg a koreaiaknak az olcsóbb modelljeit, a belépő modelljeit vásárolták nagy részt ebből az állami pénzből, de ebből egyébként nem volt Németországban feszülés, mert alapvetően örültek annak, hogy valamilyen szinten visszatértek a normális kerékvágásba, ezt tartott nagyjából egy évig, és akkor 2010-ben már viszonylag stabilan ment tovább az élet, és azt gondolná az ember, hogy 10 év elteltével, vagy 11 év elteltével azért gyökeresen nem változik az emberek hozzáállása ehhez a kérdésre, ez az akkor egy nagy támogatással végigvitt program volt. Ehhez képest egy kb. 17 ezer főn alapuló közvélemény, 17 ezer fő megkérdezésén alapuló közvélemény kutatás volt közzétéve nemrégiben a Handelsblattban, ami számomra meglepő módon azt az eredményt hozta, hogy függetlenül mindenféle paramétertől, tehát attól, hogy valaki városi, attól, hogy valaki idős, vagy öreg, vagy fiatal, vagy képzett, vagy kevésbé képzett, vagy nem tudom, társadalom felső rétege anyagilag, vagy éppen a legalsó rétege, tehát teljesen végig keresztül az egész német társadalmon az volt a konklúzió, hogy gyakorlatilag a megkérdezetteknek maximum a negyede támogatja azt, hogy az állam ilyen jellegű segítséget nyújtson a vásárláskor. Körülbelül 15% nem tudott erre választ adni, és a maradék pedig nagyon vagy kicsit, de ellenezte azt, hogy egy újabb roncsautó prémiumos programot indítson a német állam. Tehát az biztos, hogy abban a kvázi egyszerű formában, ahogy ezt 10 évvel ezelőtt végigvitték, hogy vehet az ember, amit akar, kap hozzá pénzt, amennyiben bead egy régi szennyező autót, és azt igazoltan ugye roncsá is teszik. Ugye ez volt a lényege a dolognak, hogy nem csak úgy kaptál valami pénzt, hanem be kellett vinned a saját autódat, ami öreg autó volt, és szennyező autó volt, és hogyha igazoltan ehelyett egy újat vettél, akkor kaptál hozzá egyébként viszonylag sok pénzt. De ez így ebben a formában valószínűleg nem megy át a német közvéleményen, és ugye a német kormány azért erősen rezonál általában arra, amit szondáznak a közvélemény kutatások, tehát biztosan valami fajta zöld törekvéshez fogják egyébként kötni ennek a kifizetését, ha egyáltalán lesz ilyen.
Na azt mondja a kedves hallgató, viszont válasz lehet, hogy sokan dolgoznak, de akkor is olyat gyártanak, amire nincs szükség. Ezért fizessünk adót, és egy másik, akkor összegyűrjük a kettőt. Ácsi, ácsi, 14 millió munkavállaló, támogatás, majd lesz 16 millió munkavállaló, és egyszer csak lesz egy jó nagy összeomlás. Cinkos minden autógyár, mert csak a profit.
Na de várjál, itt meg a Facebook oldalunkról is egy hozzászólás. Szerintem, ami most történik, az nem más, mint a fenntarthatatlan autóipari modell összedőlése. Lehet, hogy inkább ki kellene találni valami működőképeset.
Nagyon szeretem ezeket a hozzászólásokat, csak azért...
ne unatkozz otthon, ezért van, tudod?
Tegyük már azért egy kicsit rendbe a dolgokat. Tehát azért az autóipar az nem egy olyan dolog, hogy... akkor azt egyik napról a másikra ki tudják mozogni, hogy megáll mondjuk 6-7-8 hétre a gyártás, és aztán egyébként meg mindenkinek mindent fizetnek tovább úgy, ahogy eddig, beszállítóktól kezdve munkavállalókon át, tehát ez az egész egy ennél sokkal tőkeigényesebb, nehézkesebb, nagyobb és bonyolultabb ellátási lánc, amit nem lehet csak így megtörni, meg nem lehet azt mondani, hogy akkor nem tudom, oké, a vírus jött, és akkor végül is mossa el ezt az egészet, amiből itt Európa részben él, jöjjenek a többiek, akiket persze meg fognak támogatni, tehát icipici életképességet azért így az európai szavazókba szerintem lehetne ilyen szempontból önteni, vagy apelálni erre, mert ez nem egy gumikesztyű, vagy egy állarc, amit egyszer csak elkezdünk gyártani, és áll egy darab alkatrészből. Tehát ez egy borzasztó komplex iparág, és az, hogy túltermelés van, vagy hogy nem fenntartható, hát egészen addig, amíg egyébként a vírus nem ütött be, köszönjük szépen, azért viszonylag jól megvoltak az autógyártók, tehát mondjuk egy olyan autógyártó, mint a Peugeot, képes volt 8%-os EBITDA-val dolgozni. Én nem látom, hogy ebben mi a nem fenntartható, valaki mesélje el nekem. Túltermelés az egyébként valóban egy probléma az autóiparban, és az világszinten probléma, hiszen nyilván az alapja mindennek, nem csak az autóiparnak, hanem mindennek, hogy növekedni akarnak. Amikor egy autógyárat egyik pillanatra a másikra fölhúznak, nyilván hosszú évek tervezésével előtte, akkor egyben egy békjót is helyeznek magukra az autóipari menedzserek, hiszen hogyha ezt a gyárat nem tudják megtölteni értelmes mennyiségű megrendeléssel, tehát nem fut legalább egy 90%-os vagy 90% körüli kihasználtsággal, akkor egy ilyen autógyár veszteséget termel. Amikor egy ilyen autógyár veszteséget termel, akkor ugye, és nincs elég kihasználtság, illetve nincs felvevő piaca annak, amit gyártanak, akkor ugye ezeket az autókat agresszív árazással kell piacra tolni, tehát többszörösen fájdalmat okoznak saját maguknak az autógyárak azzal, hogyha felesleges kapacitásokat építenek föl, amelyektől egyébként ugye általában nagyon nehezen lehet megszabadulni, hiszen politikailag nem egy könnyen eladható termék, akármelyik kormányzat számára az, hogy eddig, mit tudom én, 30-40-50 ezer ember dolgozott egy gyár és környékén, és akkor egyszer csak ez a gyár megszűnik, és ezekkel az emberekkel valamit kezdeni kell. Tehát minden kormányzat próbálja a végtelenségig tartani azt, hogy ezek az autógyárak működjenek. Nem egy egyszerű balanszakt ezt az egészet így végigcsinálni globális szinten, meg végképp nem.
Beléd folytjuk a szót szerintem. András, beléd is beléd folytom, mert gyorsan
kérde, Czoller... ez vagy te.
Igen, igen. A Czoller Andinak átadjuk a mikrofont, elmondja a híreket, és utána pedig mind a kettőtöket várom vissza természetesen. András, szerintem annyi kérdésed van, hogy te fogsz kérdezni Várkonyi Gábortól, mert én megmondom őszintén, hogy csak azt figyelem az arcodon, hogy látom, ahogy kerekedik a szemed, minden egyes kerekedés egy kérdés, egy plusz kérdés, és gondolom, hogy beléd szorult. Sok, ugye?
Endre, nagyon sok minden belém szorult, de nem fogom mindet kiadni a mai Millás reggelében, ezt megígérhetem neked és a hallgató közönségnek is.
Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a Millás reggeli autós rovata.
Én azt gondolom, hogy Kántor Endrénél profibb műsor szerkesztő vezető kevés van szélesre hazában, hiszen a következő témát zeneileg is felvezette, hiszen az Aszfalt királyai című film egyik betét dalát hozta ide, amely ugye az eredeti címe az, hogy Ford versus Ferrari, és most ugye a Fordról lesz szó. Ugye erről a filmről már többször beszéltünk, és ennek egy emblematikus jelenete volt számomra, amikor Enzo Ferrari lekicsinyelte második Henry Fordot, hogy ő csak a második, és sose fog tudni jó autókat csinálni. Hát úgy tűnik, hogy Enzo Ferrari jóslata egy kicsit megkésve ugyan, de mint hogyha visszaköszönne a Ford számaiban. Folytatjuk a beszélgetést Várkonyi Gábor autós szakértővel erről a témáról, hogy gigantikus veszteséget szedett magára a Ford.
Hát, de alapvetően mindenki, csak a Ford egyébként is egy árstruktúrálási helyzetben volt az elmúlt időszakban, és hát nyilván, amikor egyébként is árstruktúrálsz, akkor egy ilyen sok az alapvető soknál is rossz, vagy az alapvető helyzetnél is rosszabb időpontban ér. Nagyon egyszerűen talán így lehetne jellemezni jelenleg a Ford helyzetét. Szerintem még így is jobb alapvetően, mint a GM-nek, meg a Fiat Chrysler amerikai részlegének, de hát azért nincsenek egyszerű helyzetben, ez tény és való. 600 millió dolláros mínusszal számoltak az első negyed évben, és ebből lett egy 2 milliárdos mínusz, ez még azért nem a világ vége, de azért ez egy erős szám, amire hát nem azt mondom, mindenki számított, de azért hatalmas meglepetésként nem érte az elemzőket. Az egy nagyobb probléma Ford számára, hogy ahogy sok autógyártót, őket is lejjebb minősítették a hitelminősítők, tehát most már a nem ajánlott kategóriában van befektetési szempontból, így ugye sokkal nehezebb pénzhez jutniuk. És pénzhez viszont mindenképpen jutniuk kell, hiszen az elmúlt hetekben ugye minden autógyártó szépen sorban bejelentette azt, hogy hogyan képzeli el a likviditásának a biztosítását a következő időszakban. Ugye ezt a sok európai autógyártótól, köztük ugye német prémium autógyártóktól is lehetett hallani, hogy több 10 milliárd eurónyi forrást, illetve likviditást szabadítottak föl részben eredménytartalékból, részben olyan hitelmegállapodásokból, amelyeket ugye akkor tudnak leívni, hogyha elkezdene égni a ház a vírus kapcsán. És hát a Fordnak jelenleg ilyen szempontból ugye nem olyan egyszerű összehalászni azt a pénzt, ami szükséges ehhez, de hát nyilván meg fogják oldani. Azt a Fordnak a javára kell mindenféleképpen írni, hogy az előző válságban is ők voltak azok, akik önerőből kecmeregtek ki a problémából, tehát amíg a GM és a Chrysler ugye csődbe ment, addig a Ford megfelelő gazdálkodással, megfelelő előrelátással biztosította a lehetőséget arra, hogy nekik ne kelljen csődbe menniük. Szerintem ezt nem lehet elégszer elmondani, de ezt olyan drasztikus megoldásokkal kellett elérniük, hogy például a Fordnak az emblémája is el volt zálogosítva, tehát az is egy hitelfedezetként szolgált. 2006-ban kapták vissza használatra, illetve hát véglegesen a Ford emblémát, és ugye amikor rosszabb hitelminősítést kapnak, akkor ugye könnyen előfordulhat, hogy valami tárgyi fedezetet is kell még egyébként a milliárdok mögé tenni, tehát még az sem lenne lehetetlen, hogy ez újra megtörténik majd. És hát szerencsétleneket még az is sújtja mindemellett, hogy egy hurikán elsodort a Dél-Karolinában az egyik, azt hiszem, hogy talán váltókkal dolgozó, vagy váltókat előállító gyárukat, és a legnépszerűbb és legtöbb pénzt hozó pick-upjukat jelenleg ugye nem tudják teljes kapacitással gyártani az Egyesült Államokban. De nem, egyébként én alapvetően nem féltem a Fordot hosszú távon, szerintem egy picit alulértékelt részvény oldalon is, meg úgy egyébként is, azért sok minden ez jól értenek, sok mindent kifejezetten ügyesen csinálnak, alapvetően egy eléggé hatékony autógyártóról beszélünk az európai oldalon is, meg az Egyesült Államok beli oldalon is. Az tény is való, hogy egy kicsit hasonlóan, mint a GM, ők is egy-két helyről inkább visszahúzódnak, mint hogy expandáljanak. Ez nem feltétlenül jó jel, de az ő jövőbeli gondjaikat én nem látom olyan súlyosnak, amennyire néha ezt eltúlozzák a sajtóban. És egyébként is jó hír Amerika kapcsán, hogyha most a Fordot egy kicsit általánosabban nézzük, tehát nem csak a Fordról beszélünk, jó hír Amerika kapcsán, hogy a jelenlegi számok alapvetően nem olyan rosszak.
Azért. Ezt viszont bevallom őszintén, nem értem, hiszen annyi munkanélküli segélyér folyamodó van a hivatalos statisztikák szerint, ami talán 1930 óta nem. Akkor ki fog autót venni Amerikában?
Hát autót venni ugye kénytelen bárki, aki dolgozni akar, aki meg munkanélkül, ez nyilván nem most fog autót venni, ez tény és való, de ennek ellenére valahogyan azt lehet látni, hogy ilyen 50%-kal zsugorodott csak a koronavírus kitörése óta és elszabadulása óta az autópiac Amerikában, ami számomra is meglepő. Tehát ahhoz képest, hogy ugye Kínában mínusz 80, meg mínusz 90%-okat láttunk, aztán egy nagyon gyors visszaugrást, azért ezt is érdemes elmondani. A Európában is ilyen 80%-os összegekről, vagy szintekről beszélünk, ehhez képest ez a mínusz 50, ez nem olyan, nem tűnik olyan drámainak, és egyébként meglepte az elemzőket is szintén, tehát hogy végigolvasva azt, hogy ehhez milyen kommentárok jöttek, mindenki rosszabbra számított. És nem gondolom, hogy még a következő hónap az szignifikánsan rosszabb lenne Amerikában, már csak azért sem, mert az látható, hogy az amerikaiak nem azzal a fegyelemmel.
Gábor, érkezett kérdést föl szeretném tenni gyorsan, hogy még beleférjünk időbe. Azt mondja Csaba, hogy az autógyárak többsége az augusztusi tervezett leállást ütemezte át mostanra. Ez semmiképpen nem jár plusz költséggel, persze a 4 héten túli már okozhat többletköltséget, de jelenleg mindenhol, vagy mindenki úgy tesz, mint hogyha a bankszektor után a második legjobban jövedelmező iparágnak nem lennének tartalékai. Az extra profitot szétosztják a tulajdonosok között, a veszteséget pedig állja a társadalom. Ennél versenypiaci megoldással kellene támogatni a szektort, aminek lényege lehet társadalmi, tényleg lehet társadalmi haszna is, mint mondjuk a szennyezés csökkentése. Mit gondol erről Várkonyi úr?
Hát alapvetően egyébként ugye ez volt a felvetés. Tehát én is inkább ebbe az irányba mennék, hogy ha dotáljuk az autóipart, akkor nyilván tegyenek valami fajta fenntarthatóság irányába tett lépéseket annak érdekében, hogy zöldebb autók kerüljenek ki állami támogatással. Ugye valami fajta állami támogatás az elektromos autózás kapcsán egyébként is minden országban jellemző volt, ha ezt kiterjesztik, vagy én hangsúlyozom, szerintem technológia semlegesen meghúzzák azt a határt, ami mondjuk alacsony CO2 kibocsátás, vagy minimális emisszió, vagy bármi. Tehát ennek a kereteiről lehetne beszélgetni, meg vitát folytatni, de hogy biztosan valami fajta környezetvédelmi szinthez kötném az állami hozzájárulást, ebben teljesen egyetértek a hozzászólással is.
Na akkor a következőt azt meg is kaptad, a dízelbérenc nem érti, hogy nem kell ennyi műanyag eldobható autó. A dízelbérenc, a legújabb. Ezt is felírod a listára, nem Gábor?
Én már volt, tehát teljesen jó, mert amikor én írok valami jót az elektromos autókról, akkor
Tesla bérenc vagy, igen.
Így van, amikor a dízelről írom meg azt, hogy közel sem annyira káros, mint ahogy gondolták, legalábbis az Euro 5-ös, vagy annál jobb dízelek, ugye a Stuttgarti példa alapján, amiről múltkor beszéltem, akkor ugye dízelbérenc vagyok.
Nyugodj meg, Gábor, mi ezt a zenék kapcsán nap mint nap megkapjuk, hogy nagyon szar zenéket játszunk, nagyon jó zenéket játszunk, ez egy műsoron belül jön, és akkor még jön más is mellé.
Milyen zenebérencek vagytok?
Hát mi a Freeze,
a Magic Number. Hát én kaptam, én lebuktam már ma, mindjárt is mondom is, azt mondja, hogy én vagyok, ja igazán, lobbista vagyok, nyelvvizsgalobbista, most buktam le, igen.
A fene a mindenedet. Hogy tehetnél?
Most lebukott a kántor, hogy a nyelvvizsga maffia lobbistája, biztos jól megfizetik ezért, írja a kedves hallgató, amikor azt mertem mondani, hogy azokra az egyetemi szakokra, ahova kötelező a két szakmai középfokú, az nem véletlen.
Ennyi, a lobbista vagy.
Okay.
A nyelvvizsga maffia átutalta a mai zsetont.
Hát nagyon remélem, mindjárt rá is nézek a számlámra.
Na, van még időnk valami?
Egy gyorsra vettőre, van még vagy... időnk, aztán utána futunk tovább, jó? Mondjad.
Igazából még csak
Lada,
azt a...
Lada Niva, nem? Nem azt akartad mondani?
Nem, egy kis jelzésértékűt, hogy mely autóipari menedzserek csökkentették a fizetésüket a koronavírus kapcsán.
Na. Ki?
Akiről eddig tudni lehet, az Mike Manley, a Fiat Chryslernek a főnöke, uh-huh. Oleg Kalinius, a Mercedesnek a főnöke, Mary Barra, a GM-nek a főnöke, illetve Carlos Tavares, a PSA-nak a főnöke. Ezekről aha. lehet eddig tudni azt, hogy ilyen 30-40%-os fizetési visszavágás, illetve részvénycsomag átképzés, meg mindenféle egyéb módszerrel próbálják, hogy mondjam, szociálisan jó üzenet irányába terelni a kérdést, tehát hogy ők is valahogyan
Én ezzel egyetértek. Figyelj, mekkora volt a fizetése a nevezett embereknek? Ugye amblok, a magyar hatalmas. GDP-nek, ha, magyar GDP-nek ha 25%-a volt is. Na, HVG hír, visszatér a Lada Niva, de nem ez a fő, hanem a gyár új neve, a régi Aftivaz, Lada West Togliatti.
Hát ugye 50 éve kezdték el a Zsigulit csinálni, azt tudjátok, pontosan 50 éve.
Úgyhogy akkor ezzel érnek vissza.
Igen. Hát a kedvenc, vagy egy kedves kollégám a HVG-nél, neki ő nagyon rá van mozdulva erre a Lada témára, tehát amikor a Ladáról van bármi hír, akkor ő azonnal megírja, egyszerűen imádja.
Én is imádom, mert hogy nagyon sokféle terepjáróba ültem, köztük Csillivilli nyugatiakba is, de olyan helyen, ahol a régi kocka Lada Niva elment, azok sorra csődöt mondtak.
És a fácánt azt abba akartad belerakni.
Igen,
nem a fácánt, a hattyút. A hattyút akarta abba betenni, de azért én azt mondanám, hogy két japán gyártónak van olyan járműve, amit előszeretettel használnak a sivatagban is, úgy, hogy olaj se kell bele, meg semmi. Csoda, hogy benzin egyáltalán kell bele, de megy.
A kocka Mercedes terepjáró is elég jó.
Na, egyébként. Hát akkor van egy pár. Jó reggelt, igen. Szerintem a lobbista maffia lobbistái vagytok, írta nekünk Doki.
Mindannyian.
Vége. Lebuktunk. Gábor, nagyon szépen köszönjük.
Még mielőtt azért elköszönnénk Gábortól, megkérjük a fent nevezett lobbista csoportokat, hogy utalják a pénzt, mert koronavírus idején égetjük a tartalékainkat, úgyhogy Várkonyi kollega számla számát is ismeri, Kántor kollégáját is, úgyhogy
de mi is szolidarítunk, és 30%-kal kevesebbet alapnak.
Küldjék a igen. Mihálovics számla számára, azt ismerik, és ő majd odaadja nekem KP-ban.
Sziasztok!
Ja.
Köszönjük szépen, szia-szia!
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.